Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagybőti körlevelében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy Nagybőjt első vasárnapjától Nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adomány gyűjtünk az ukrajnai háború sújtotta területeken élőknek az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a Katolikus Karitász számlaszámára is átutalhatják. Ez a számlaszám a karitász.hu oldalon megtalálható. A közleményben fel kell tüntetni Kárpátalja. A Katolikus Karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat. Így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is. Adománygyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretetszolgálat a tavaly árvíz által sújtott erdélyi, különösen Küküllő menti településeken élők megsegítésére, közölte a szervezet a távirat irodával. A szeretetszolgálat furt kutak létesítésével segítene azokon a településeken, ahol az áradások következtében sóssá vált az ivóvízkészletek jelentős része. Azt írták, a parajdi sóbánya alsó szintjeire beömlő víz és a bánya bezárása miatt nem csak a bányászok kerültek kilátástalan helyzetbe, hiszen a sóbányára alapuló egészségturizmus volt az egész környék legfontosabb megélhetési forrása. További következménye az áradásoknak, hogy a folyók vize, a talajvíz és az ivóvízkészletek jelentős része is sóssá vált, ami komoly nehézségeket okoz az érintett településeken. A Magyar Református Szeretetszolgálatot a Küküllői Református Egyházmegye kereste meg azzal, hogy a településeken furt kutak telepítésére lenne szükség, jelezve, hogy az árvíz következtében a Küküllő mentén fekvő településeken keserűvé, majd sóssá és ihatatlanná vált a víz. Az adománygyűjtés támogatható az adomány.jobbadni.hu oldalon, a kampányok fülön belül az élővíz oldalra kattintva, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának bankszámla számán keresztül a közleményben Erdély megjelöléssel. Bekérették a Magyar Nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására. Heteken belül elutalják a tanároknak azt a 150 ezer forintos juttatást, amiről az eheti kormányülésen döntés született. Közölte a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, az állami intézményekben oktató tanárok március 20-áig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején kapják meg a juttatást. Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor az európai autóipar, a Mercedes-Benz és a kecskeméti gyára is talpon marad. Jelentette ki a miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileum alkalmából szervezett rendezvényen Kecskeméten. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nagy küzdelmet vívnak azért, hogy legyen megfizethető áru energia a gyárak és a háztartások számára is. Ugyanakkor úgy fogalmazott, nagy nyomás alatt állunk, legutóbb éppen olajblokád alá vették Magyarországot Ukrajna oldaláról. Végül az időjárásról. Északnyugat felől továbbra is fátyol felhők érkeznek, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható. Főként a nyugati határszélen foltokban pára, köd képződhet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben, valamint a nyírségben ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 16 fok között valószínű. Délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják. Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Témáinkról röviden. Kik képesek látni és megtalálni Isten ajándékát? A választ Kocsis Fülöp érsek metropolitától halljuk. Egymást követő napokban emlékeztünk meg arról, hogy 4 éve tört ki az orosz-ukrán háború. Másnap pedig a kommunizmus áldozatainak emléknapját tartottuk. Kárpátaljai görög katolikusokat szólítottunk meg Mária Púcson, akik gyalog zarándokoltak nemzeti kegyhelyünkre, hogy a békéért és a háború áldozataiért imádkozzanak. Ők azok, akik mindkét évfordulóban különösképpen érintettek. Végül Obbágy László, Nyíregyháza kertvárosi parókus tárja szélesre parókiája kertkapuját. 3 különleges kerti paddal kínálja a betérőket, a pihenni, szemlélődni, imádkozni vágyókat. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. A nagybőti időszak első szerdáján, február 18-án Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetésével végezték az előre megszentelt áldozatok liturgiáját a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban. A szertartáson, amelyen Szocska Ábel megyés püspök is részt vett, a főpásztor a teremtés jóságáról és a lelki látásmód fontosságáról tanított.
A nagybőjtben az előszenteltek liturgiáján és a becsernyéken végig olvassuk a teremtés könyvének történetét. Ma már a 6 napos történet végénél járunk, amikor az Úristen megteremti az állatokat, madarakat, halakat és végül az embert. Minden nap végén azt mondja az Úristen, hogy jó, amit alkotott, és a legvégén az ember megalkotása után azt mondja, nagyon jó mindaz, amit alkotott. Egyesek vitázhatnak, hogy hogy is van ez a teremtésnek a 6 napja. Sok ellenmondás van, mint a Bibliában is talán. És meg kell értenünk, hogy mit akar mondani, mit akar tanítani az Isten a kinyilatkoztatáson keresztül nekünk. Egyrészt azt, hogy ez a világ, amit ő alkotott, jó. Ez egy kinyilatkoztatott igazság. Az is, hogy az ember pedig benne nagyon jó. És ezt a világot ma már nem annyira jónak látjuk. Mondhatjuk, hogy az áteredő bűn miatt, amelyet majd néhány nappal később fogunk olvasni, úgy megromlott ez a világ. Szembefordul az emberrel, az ember szembefordul egymással, a házastársal, szembefordul az Istennel. Mi lett ebből a világból? Eltűnt belőle a jó. A példabeszédek könyvéből hallhattuk, ezzel zárult, így hallottuk, a jók lesznek majd a föld lakói, tehát ártatlanok maradnak meg rajta, gonoszok útjai pedig kivesznek a földről, és a törvényszegők kipusztulnak onnan. A példabeszédek könyvének szerzőjét valamilyen másfajta látásmód vezette, mert hiszen nem nagyon ezt látjuk ebben a világban. Hogy mindig a jók győznek, mindig a jók maradnak meg, és a gonoszok elvesznek. Hát sokkal inkább azt szoktuk mondani, hogy farkas törvények uralkodnak ebben a világban, sőt még az evolúciót is, a nagy világfejlődést is próbálják úgy magyarázni, hogy mindig az erőszakosabb maradt életben. Az Úristen kinyilatkoztatásában mégis úgy tűnik valami más rend bontakozik ki. És nekünk ezt a kinyilatkoztatott rendet kell meglátnunk. Szabad föltenni ezeket a kérdéseket, hiszen Jób is megfogalmazta, hogy miért maradnak a gonoszok életben, magas kört érnek meg, és erő és egészségben élnek. Aztán Jeremiás úgy bocsánat kérve azt mondja, hogy biztos neked lesz, Uram, igazad, de hadd pereljek mégis, hadd tegyem föl kérdésemet, miért szerencsések a gonoszok, és miért élveznek békét a hűtlenek? Szóval azért nem annyira egyértelmű, hogy mégis a jóké ez a világ, és az istenfélők tudnak érvényesülni benne. A 72. Zsoltárban a zsoltáros szintén feszegeti ezt a kérdést, lám a bűnösöknek mégis jól megy a soruk, mindörökre felhalmozták vagyonukat. De aztán az imádságos ember mégis valami másra is rátalál, és így folytatja, de aztán bementem az Isten szentélyébe, és megértettem, hogy mi lesz a végünk. Amikor az imádságos ember bemegy az Isten szentélyébe, ott, minthogyha valami más törvények uralkodnának. Amikor ilyen gyönyörű szépen megfestjük a templomot, a kinti világból belépve valami hihetetlen látvány tárul elé. Részt veszünk az isteni szent liturgiában, és csodálatos hangokat hallunk, és éneklünk mi magunk is, egy másik világba kerülünk bele. Ez vajon egy másik világ? Talán a templom határánál belül már ez a mennyország érvényesül? Legyünk őszinték, nem teljesen így van. De mégis, azt mondja az imádkozó ember, amikor belépek a szentélybe, akkor megértem a végüket. Az imádságos ember, a lelki ember tudja látni azt, hogy a kinyilatkoztatásnak igaza van, hogy nem téved, nem vezet félre. Igenis, a jók öröklik a földet, és akik az Isten félők, ők kapják meg az isteni jutalmat. Lehet, hogy földi javakban kevesebbet kapnak meg. De hát miért ácsingózunk? Földi javakért, vagy az Isten ajándékáért? Mi a fontosabb? Ha a földi anyagi dolgok a fontosabbak, akkor lehet, hogy azt látjuk, hogy hát azok szerzik meg maguknak, akik erőszakosabbak, akik megtalálják a kiskapukat, akik nem mindig a törvény útján, az Isten törvényei útján járnak. De a lelki ember azt nem csak meglátja, hanem megtalálja az Isten javait. Amikor elindulunk ebben a bőti hosszú úton, amikor lemondásokat vállalunk, amikor bőtölünk, másféle aszkézisi gyakorlunk, mindez azt szolgálja, azért tanít erre bennünket az egyház és buzdít minket, hogy lelki emberekké váljunk, hogy minél inkább lelki módon éljünk és lássunk. Valóban, az ember, ha elkezd bőjtölni, ha komolyan veszi a bűnbánati imádságokat, ha beleáll a bőti időnek, ezekben az imádságaiba, szertartásaiba, az énekeiben, akkor hozzá segít bennünket az egyház, hogy gyarlóságaink, bűnösségünk ellenére is lelkiekké váljunk, és megláthassuk az Isten ajándékait. Az Isten ajándékait, amelyek itt vannak a Földön, amelyek elérhetők, amelyeket számunkra, nekünk készített az Isten. Az Isten ajándékai itt a Földön megláthatunk, csak lelki módon kell látni és megközelíteni. Drága testvéreim, lelki módon kell közelednünk a föltámadás ünnepéhöz, hogy megláthassuk a föltámadt Krisztust, és mi magunk is részesülhessünk az ő isteni ajándékában. A föltámadásban. Amen.
Igazodj fel az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Kezdeimnek fölemelése,
Több évtizedes hagyomány, hogy a kárpátaljai görög katolikusok Szent Illés prófita búcsújára gyalog zarándokolnak Mária Pócsra, hazánk nemzeti kegyhelyére. Tavaly előtt is, amikor felvételünket készítettük, közel 200-an keltek útra, főleg asszonyok, lányok és gyerekek, hiszen csak ők léphetik át a határt. Megérkezésük után Obbágy Teréz munkatársunknak sikerült szót váltania a zarándoklat szervezőivel, Csirpák József salánki parókussal és feleségével, Viktória tisztelendő asszonnyal.
2019-ben 380-an voltunk. Most kicsit kevesebbnek tűnik a 200, de ez pont amiatt van, mert egy nagyon nehéz helyzetbe érünk a háború miatt. A férfiak a világ minden táján tartózkodnak, és nem tudnak hazajönni ilyenkor már a gyalogos zarándoklatra, de az asszonyok jönnek a gyerekekkel. Megfiatalodtunk, egyre több fiatal, édesanyja gyerek, és ilyen középkorú zarándok van a zarándok csapatban, és így hamarabb is értünk most Mária Pócsra, mint általában szoktunk. Nagyon sok szervezés van emögött, rengeteget készülődünk, viszont nagyon nagy szeretettel jönnek, és nagyon nagy örömmel jönnek az Isten Szülő Szűz Máriához ide Mária Pócsra, mert tudják, hogy az Isten Szülő Szűz Mária imádsága, ha csatlakozik a miénkhez, akkor előbb-utóbb rend lesz az életünkbe.
Elképesztő hit jellemzi a kárpátaljai embereket, ezt most itt megtapasztaltuk. Mi ad erőt ezeknek az embereknek a hétköznapokba?
Ugye ezt a hitet örököltük az őseinktől, hiszen nem olyan régen, egy 70 esztendővel ezelőtt nagyon komoly megpróbáltatás volt az életünkben, hiszen a görögkatolikus papjaink a Szibériába vitték azokat az embereket, akik vallásosak voltak és Istenbe hittek és elmentek a templomba imádkozni vasárnapról vasárnapra, azokat megkülönböztették, hátrányos helyzetbe állították és sokat börtönbe is zártak. Tehát ebből a hitből szerintem kaptunk mi is örökségként, és most ebben a nehéz háborús helyzetben ez az a hit, ami bennünket megtart, és ami úgy gondolom, hogy meg is fog a jövőbe tartani, és reményt ad a számunkra, hogy a kommunizmusnak is vége volt, és ennek a háborúnak is vége lesz. És sokszor, amikor így el van a sügedve a hívek, és jönnek, és kérdezik, hogy na József atya, mikor lesz ennek a háborúnak? Vége lesz. És mondják, hogy de jó ezt hallani, hogy József atya ezt mondja, hogy vége lesz. Nem tudjuk, hogy mikor, de jó kimondani, hogy vége lesz ennek a szörnyű helyzetnek, és minden vissza fog állni, reméljük, a megszokott kerékvágásban, amikor együtt tudunk lenni a templomban. Most volt egy nagyon friss élményem az első áldozáskor. Először álltak ott úgy az első áldozók a templomba, hogy az édesapjuk nem volt ott.
Viktória, iskolában dolgozol. Pedagógusként hogy látod a gyerekeket édesapa nélkül?
Nehéz erről beszélni, ez megviseli a családot, a gyerekeket is, a feleségekre is nagyobb teher hárul, akkor az édesanyja sem tud olyan kiegyensúlyozott lenni, amikor minden feladat az ő vállain van. Ez tapasztalható a viselkedésükben is, a mindennapokban is. Sok helyen az is van, hogy édesanyja sincs itthol, dolgoznia kell menni, és akkor a nagyszülő vigyáz a gyerekekre. Viszont a gyerekeknek a vidámságából kifolyólag ők úgy szokták ezt mondani, hogy milyen jó, hogy megyünk apához kirándulni. És akkor így eldicsekedik, hogy most voltunk apánál. Itt, ott, amott, persze ez a családokra hatalmas nagy anyagi terhet ró, mert egész hónapban, hogyha dolgozik az a családapa, és ha csak egy hétvégére jön ki a család, mondhatni az egész havi fizetés is akár rámehet. És nagyon sok család ezek után úgy dönt, hogy ennek nem sok értelme van, és kiköltözik a férjéhez, hogy együtt legyen a család, és akkor a megélhetés is jobb, mert akkor az édesanyja is dolgozik, és albérletet fizetnek.
Ha ez a tendencia, akkor elfogy Kárpátalja.
Optimista vagyok, nem fog elfogyni. Mindig az jut eszembe, hogy a század elején volt egy amerikai kivándorlás Magyarország területéről. Nagyon sokan ott maradtak, nagyon sokan visszajöttek. Az egyházközségből is halánkról nagyon sokan mondják, hogy amint vége lesz, rögtön jövünk haza. Ez a lelkesedés bennük van, mert vágynak haza, idegennek érzik magukat. Akár hiába itt vagyunk a saját anyaföldünkön, de idegennek érzik magukat az emberek. És én ebben reménykedem, hogy lesz ez a hazatérés.
Sokan jöttek sokféle felajánlással. Meg tudtok osztani néhány olyan felajánlást, amit hallottatok itt a közösségben?
Hát saját élményt tudok megosztani. Az én szívemre is helyeztek több kérést, és több emberért imádkoztam, de a gyerekeknek is feltettem ezt a kérdést, mind a három gyermek velünk zarándokolt, hogy ők miért ajánlják fel ezt a zarándoklatot. És a kislányok, ők még úgy elkezdtek gondolkodni, mint hogyha egy kívánságműsor, hogy mit kívánjak, és a fiam úgy egyértelműen azt mondja, hogy hát, hogy legyen vége mindennek. Mondom, de hát micsodának legyen vége? Hát ennek a háborúnak. Mondom, Kristóf, de neked ez miért fontos? Hát mert mindenki elköltözik. Fájón érintette tényleg az a dolog, hogy a barátai elköltöztek a faluból. A szerelmei, a kislányok, akik úgy tetszettek neki, és egy idő után megkérdezte, hogy anya, mi is el fogunk költözni? Hát mondom, miért mondasz ilyet? Hát mert mindenki elköltözik.
Ezt én is megkérdezném, hogy titeket mi tart ott?
Hát otthon érezzük magunkat, otthon vagyunk. Tehát ez tart bennünket helybe. Felmerül bennünk azért, hogy elköltözzünk, vagy ne költözzünk, mert beszélünk róla, de ott érezzük jól magunkat, otthon magunkat, ahol születtünk, a szülőföldünkön, az egyházközségünkbe. És ez a vágy, ez benne van, akik itt ide kijöttek és elmenekültek otthonról, a családok, és ez a vágy fogja őket hazahozni, a szülőföldhöz való kötődés. És ezek a gyökerek szerintem vissza fogják hozni az embereket az egyházközségbe. Nem mindenkit nyilván, de a nagy többségét én gondolom, hogy igen.
Meg nagyon-nagyon jó érzés az, hogy szükség van rád. Tehát ez tényleg nagyon motivál, hogy amikor kitört a háború, hogy akkor is nagyon sokan jöttek a parókiára, és a papnál találtak segítséget is. És ez tényleg nagyon jó érzés, hogy tudsz segíteni, és hogy jönnek hozzád, bizalmat szavaznak neked. Szerintem emiatt is.
Az egész világ megrendül ezen az állapoton, amit most ti átéltek. Mégis csillog a szemetek, olyan optimizmus, olyan derű süt át rajtatok, ami szinte megmagyarázhatatlan. Honnan ez a derű a szívetekben?
Épp észre csak így lehet kibírni, hogy az ember nem pessimista, és nem a rossz dolgokra figyel. Mindig Jézus Krisztus és Péter példáját szoktam felhozni, hogy Péter apostol, amikor megkérdezi az Úr Jézustól, amikor a vízen hozzá közeledik, hogy te vagy-e az, és ha te vagy, akkor engedd meg, hogy hozzád menjek, akkor Péter apostolnak azt mondja Jézus, hogy jöjj. És ő kiszállt a bárkából, és természet feletti módon elkezd járni a vízen. Mindaddig, ameddig nem a viharra figyel, ami körülötte van, hanem Jézus Krisztusra. És ez a kulcsa szerintem a mi derünknek, a kárpátai ember derűjének, hogy nagyon mély a hit a Jóistenbe, és benne bízunk, ő benne kapaszkodunk. Ő az, aki az életünket formálja, és hisszük azt, hogy ha ő rá tekintünk, akkor ez a vihar képessé tesz bennünket maga a Krisztusra való odafigyelés, a benne való hit arra, hogy még a háborgó tengeren is járjunk. Ez talán hasonlít ahhoz, hogy Péter a vizen járt. Tehát ezt így lehet kibírni, csak Jóistenbe vetett bizalommal is hitre.
Meg a közösség is erőt ad. Ugye most derűsek vagyunk, mert fantasztikus volt ez a zarándoklat, hogy erőt érzünk, amikor sokan vagyunk, és egy szívvel, egy lélekkel úgy imádkoztak. Nagyon megható volt a templomba is a könyörgés, az ének, de akár a saját kis családi közösségünkbe is sokkal könnyebb megélni az ilyen nehézségeket. A múlt héten jutott eszembe egy olyan dolog, amikor szombaton úgy rendezgettük az udvart, hát megizzadtunk, dolgoztunk, másnap vasárnap, és elment az áram. Hát mit csináljunk? Hát nem is esünk kétségbe, fürdőruhát vettünk, és kimentünk a tóra, ilyen éjszakai fürdőzésre. És tényleg úgy a családban lehet, hogyha egyedül lennénk, ezt nem tennénk meg. De ugye a családban úgy nevettünk egyet, pancsikoltunk a sötétbe, és meg volt oldva. Tehát az, hogy családban élünk, közösségbe, egy nagyobb egyházi közösségbe is, ez erőt ad, és azért nagyon fontosak az ilyen zarándoklatok, vagy a vasárnapi miség, hogy találkozzunk, hogy tényleg vagyunk még, és ha összefogunk, akkor erőt tudunk adni egymásnak.
Nagyon sokszor felteszik nekünk, papoknak is a kérdést, hogy miért nem fogunk fegyvert például, és fegyverrel harcolunk. Sokan úgy gondolják, hogy az ellenséggel szemben fegyverrel kell harcolni. És én mindig el szoktam mondani, hogy minden rossz dolog mögött ott áll valaki. Ez valaki nem más, mint az ördög, a sátán. Most ez a zarándoklat, hogy 3 éven keresztül már ezért a békéért ajánljuk fel, minden egyes lépés, amit megtettünk, az harc az ördög ellen. Minden egyes szentgyónás, amit itt elvégeznek az emberek, és megszabadulnak az ördög karmaitól, a bűnök rabságából, ez harc az ördög ellen. Minden egyes elmondott mi atyánk, üdvözlény Mária, ez harc az ördög ellen, és le fogjuk győzni, mert Krisztus velünk van.
Obágy Teréz beszélgető társa, Skorobácki Péter, Palágy Komoróci parókus, aki a háború első éve után vette át időse paptestvérétől a kárpátaljai görögkatolikus Karitász vezetését. A szörnyű számadatok, amelyeket tőle hallunk, azóta sajnos iszonyú mértékben megnőttek.
Elsősorban azok a feladatok, amelyeket át kellett venni. Egyrészt továbbra is ott vannak a menekültek, különösen a nagyobb városainkban, akár Ungváron, akár Munkácson, vagy a kisebb helyeken is. A legkisebb településekig is folyamatosan érkeznek megkeresések, hogy segítsünk. Még mindig érkeznek, még mindig hozzunk. Elsősorban élelmiszert, mert nagyon kevés jut most már az állam részéről egy-egy menekültnek a fenntartására, eltartása, és azzal szembesülünk egyébként, nyugatról meg egyre inkább kevesebb a figyelem, egyre jobban megcsappan a figyelem. Szóval nagyon szükség van arra, hogy az ember erőt merítsen valahonnan ebben a szolgálatban. Ez a munkáknak az egyik része, hogy ezeket a humanitárius dolgokat ellássuk, más is ott van a segítségkörő mögött az ember. Az az ember, aki traumát szenvedett, az az ember, akinek menekülnie kellett az otthonából, akinek egy teljesen idegen környezetben kell élnie, még hogyha ez Ukrajnán belül is van, de akkor sem az, amit eddig megszokott. Ezért próbálunk mindenféle programokon, pszichológus foglalkozik velük, külön a felnőttekkel, külön a gyerekekkel, szóval nagyon sok feladata van most a Karitásznak, és nekem meg sok feladatom van a saját munkatársaimmal, amikor végig kell hallgatni akár egy-egy munkásomnak a történetét, ahogy a gyerekekkel beszélgetett, akik éppen azt mesélték el, hogy melyiknek hogyan halt meg az édesapja. Ugyanis tábort szerveztünk Ausztriában azoknak a gyerekeknek, akik elvesztették valamelyik családtagjukat a háborúban. Most leginkább talán próbálunk ezekre a családokra fókuszálni, akiknél ilyen veszteség történt. Egyre több család van. Ha számosítani lehet, akár Ungvár környékén körülbelül 200 katona halt meg az ungvári járásban és Ungváron, és 168 eltűnt katona van, eltűntet tartanak nyilván, tehát ez majdnem 400 katona egy 150 ezeres lépesség számból. Szóval nagyon sok minden családot érint a veszteség is már, de minden családot érint az, hogy meg kell küzdeni azzal, hogyha nincs egy hozzátartozó. Mert akár a fronton szolgál. Ez a személyes érintettségben is vagyok, hisz márciusban az én keresztapámat is, nagybátyámat is elvitték, és most jelenleg ott van a fronton, az első vonalban. 3 naponta tudunk vele kommunikálni, beszélni, akkor elmondja azokat a borzalmakat, amit az alatt a 3 nap alatt él meg. Próbálni kell benne is tartani a lelket, próbálni kell nagymamámba tartani a lelket, akinek az egyetlen fia, édesanyámban, akinek az egyetlen testvére van ott, és folyamatos rettegés, hogy mikor nem fog jönni több telefon, mikor nem lesz elérhető a Telegramon, mikor nem jelenik meg az, hogy online van, és fel tudjuk hívni, és tudunk vele beszélni. Szóval ez egy mindennapos dolog. Ez nem csak egy nap tart, hanem ez egy folyamatos dolog. Úgyhogy nagyon szükségünk van az erőre, a biztatásra, a támogatásra.
Honnan az erő bennetek, akiknek erőt kell sugározni?
Számomra személyesen a legnagyobb erő az talán a családomnak a múltja, hisz dédnagyapám lágert megjárt pap volt, ők is úgy élték meg, nagyapám még azt a 4 évet, ami kint volt Szibériában, hogy talán soha nem jön vissza, hisz 25 évre ítélték, ez akkoriban halálos ítélet helyett volt kiróva, de mégis hazajött. És annak ellenére, hogy tudták az papjaink, hogy mi vár rájuk, hisz vértanút Boldog Tódor püspökünk és Dudás Miklós, mint apostoli kormányzó, készítette a papságot arra, hogy üldözés várható, és mégsem menekült el mindenki. Mégis nagyon sokan ott maradtak, és ha akkor ezek a vértanú papjaink ott tudtak maradni, akkor nekem, aki hál' Istennek azért nem üldözésben vagyok, de nehézségek között, akkor helyt kell állnom. A másik pedig a családom, akik megvannak. Hál' Istennek ez most jelen helyzetben egy nagy áldás, hogy 3 gyerekem van, akik miatt akár könnyebben át tudom lépni a határt, könnyebben itt tudok lenni, egy kicsit megpihenni Magyarországon a feszültségtől, és ezek mind-mind olyan kicsi, pici, apró dolgok, amikből egy nagy-nagy erő tevődik össze, ami átlendít a holnapra.
Milyen jövőképed van? Miben lehet reménykedni?
Én azt vallom, hogy a jövőképet azt nem mi írjuk, hanem a Jóisten. És neki van egy elképzelése, van egy képe arról, hogy mi lesz, én csak próbálok hozzáigazodni. Megpróbálom meghallani azt, hogy mi fog történni. Sokszor azt érzik, hogy már csak a csoda segíthet. Nagyon sok csoda volt az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Sok csodát megéltünk, és talán mi is meg fogunk, ha arra méltóak vagyunk.
A templomkert a mai ember számára nem csupán esztétikai élmény vagy békés környezetet nyújtó nyugalmas hely, hanem a végső dolgokra való ráhangolódást segítő kis szelete szép világunknak. Egyre gyarapszik azoknak a közösségeinknek a száma, akik missziós lehetőséget látnak templomuk környezetének hitünk tanításaihoz illő kialakításában. Ilyen átlelkesített kert veszi körül a Nyíregyháza kertvárosi görögkatolikus templomot is, ahová a közösség parókusa Obágy László invitál most bennünket.
Kerti padjaink üzenete. Egy önzetlen felajánlás révén három szép pihenő paddal is várja a betérőt templomudvarunk kertje. Mindegyik padon látható a Krisztus Urunk halált eltipró diadalára emlékeztető pecsét, Jézus Krisztus néka, Jézus Krisztus győz. De emellett mindhárom padnak egyedi mondandója is van. Miben áll padjaink üzenete? Az első pad Szent Ágoston kerti élményét idézi. Ő írja megtérésének vallomásos történetében, hogy egy kertben üldögélve hallotta, amint gyerekek játszadoznak, és egy mondókát énekelnek egymásnak, tollelegge, vedd, olvast. Így vette kezébe a Szentírást, így szólította meg a bibliai üzenet, így fordította meg Isten a gondolkodását, az életét, az életvitelét. Kertünk első padja életünk irányára, Isten felé fordulásunkra kérdez rá. A második pad idézete így hangzik. A patakon túl volt egy kert. Gyakran járt oda tanítványaival. A Getsemáni kertről van szó, Jézus szenvedésének helyszínéről, ahol a mi Urunk vért izzadva mondta imádságában, ha lehet, múljék el tőlem e pohár, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Közel áll hozzánk ez a mondat, hiszen az emberi élet tele van nehézséggel, szenvedéssel, és ezek miértjét magunk is küzdelmes imádságban igyekszünk megérteni, vagy legalább megsejteni. Életünk Getsemáni kertjében bizony olykor Istentől, embertől elhagyatottnak érezzük magunkat. Ami Urunk Jézus Krisztus ismeri ezt az érzést is. A harmadik pad Arimatea József kertjébe hív. Volt ott egy kert, és a kertben egy új sírbolt. Ez a kert, amelyben az említett sírbolt Jézus sírja lett, a feltámadás üzenetét rejti. Ez a sír harmadnapra üres. Amikor a harmadik pad üzenetét olvassuk, amikor ezen üldögélve pihenünk, akkor életünk értelmét más megvilágításban látjuk. Akkor együtt látunk életet és halált, nagy pénteket és húsvétot, gyászt és igaz vigaszt. Harmadik padunk harmadnapi üzenetéből fájdalmas Getsemáni padunkra is átszűrődik a húsvét bizonyosságának fénye. Jöjj, testvérem, pihenj meg kertünk padjain, vedd s olvasd az Úr üzenetét, engedd, hogy lépteidet önmaga felé fordítsa, és betöltse életedet, az élet.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Borsodabó-Üzemplén vármegyei polgárőrség tavalyi eredményeiről lesz szó. Sikeres évet zárt az Országos Polgárőr Szövetség, valamint annak borsodi szervezete is, ahol a polgárőrök több mint 1 millió órát teljesítettek szolgálatban. Rendezvényeket biztosítottak, forgalmat irányítottak és rendszeresen járőröztek a településeken, miközben a társszervek és az önkormányzatok munkáját is segítették. A lakosság számíthatott rájuk a mindennapokban is. A téli időszakban bevásároltak, fát vágtak, és folyamatos támogatást nyújtottak az időseknek és rászorulóknak. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsodabó-Üzemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szerintem nagyszerű évünk volt. Ezt érdekes módon minden éven megállapítjuk, hogy a korábbi az nagyszerű volt, de valószínű azért, mert ezt így is gondoljuk, és így is volt, hiszen rengeteg feladatot sikerült elvégezni 2025-ben is. Hagyományosan azt a szolgálati óraszámot, amelyet a vármegyei polgárőrök biztosítani szoktak a vármegye lakossága irányába, az durván 1 millió szolgálati óra a vármegyében, azt 2025-ben is sikerült teljesítenünk, és hát volt egy speciális célunk is, a drog megelőzés, a gyermekvédelem terén, és ebben a projektben az egyesületeink közül 72 egyesület úgy is részt vett, hogy kifejezetten külön programokat szervezett, ezt az Országos Polgárőr Szövetség külön honorálta is számukra, és azt azért fontos elmondani, hogy azt a fajta egyesületi létszámot, amely a korábbiakban is jellemző volt, ez a mintegy 200 egyesület, azért azt továbbra is tartjuk. Nagyszerű az az elképzelés is, hogy azért 200 egyesület a vármegye 358 településéből azért jelen van. Ez mintegy 6500 polgárőrt jelent, és ha nézegetjük a vármegye lakosság számát, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a vármegye lakosainak több mint 1%-a polgárőr. Ebben a tekintetben országos szinten is elől járunk, és hát általában hozzuk is az országos átlagot, vagy legtöbbször felfelé húzzuk. Mindig vannak hagyományos feladatok, amelyeket ellátnak a polgárőrök. Nyilván, amit az emberek is legtöbbször látnak, az a közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, vagy esetleg, ha baleset helyszínére leghamarabb érnek oda, esetleg iskolák környékén, amikor a tanévkezdés van, a jelzőri tevékenység. Tehát ezekbe úgy általában elől járunk, és a szolgálati óráink nagy részét is ezt teszi ki. De természetesen az, hogy kifejezetten odafigyeltek a kollégák, odafigyeltünk az előző évben is, nyilván ezt a jövőben is így tervezzük a drogmegelőzésre, azt azért érdemes kiemelni. És hát azért volt 2025-ben is több olyan helyzet, hogy eltűnt személy keresésében kellett helytállni, polgárőrtársaink ezt is vállalták, oda mentek, segítettek. Nagyon jó együttműködésünk van a katasztrófavédelemmel, a katasztrófavédelmi gyakorlatokon is részt veszünk, úgy, mint akik rendészeti feladatokban járnak el, úgy számít ránk akár a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, akár a megyei tűzoltószövetség, mint együttműködő partnerre. De szerveztünk közlekedésbiztonsági versenyt, részt vettünk balesetmegelőzés terén is, előadásokkal, illetve programokkal, és hát természetesen legtöbbször sokan a polgárőrökkel nem feltétlenül mindig csak a közterületeken találkoznak, hanem a rendezvények biztosításában is. Számos rendezvényen voltak jelen polgárőreink, de hát ezt nyilván azok a honfitársaink, akik találkoztak velük, és esetleg segítették nekik a parkolásukat, vagy a jelenlétükkel biztosították azt, hogy probléma azon a rendezvényen ne történjen, azok nyilván látták, tudták, és esetleg ezzel kapcsolatban is nyugodtabban vettek részt azon az alkalmon. Ezt többen meg is jegyzik egyébként, akár településvezetők, politikai szereplők is, hogy ez annyira megszokottá vált. Tehát 35 éves idén az Országos Polgárőr Szövetség, és nyilván a Vármegyei Mozgalom is, és hát ez alatt a 35 év alatt a mindennapjaink részévé vált az, hogy látunk polgárőröket, hogy a rendőrség első számú stratégiai partnere, ha közbiztonságról van szó, az a polgárőrség. Hiszen számos közös szolgálat is van, tehát egyeztetések zajlanak a rendőrséggel, és a rendőrség több alkalommal kéri is, hogyha tud a polgárőrség, akkor vegyen részt a szolgálatban, kísérje el a rendőröket, és ez egyébként fordítva is így van, tehát számos alkalommal fordult elő, hogy amikor a polgárőr kocsiból rendőr szállt ki, akkor esetleg megdöbbent az az elkövető, aki úgy gondolta, hogy ó, hát a polgárőrök most mit csinálnak velem, de amikor rendőr szállt ki a kocsiból, akkor a mosolya az rögtön kicsit visszább hagyott, tehát lehet számítani sokszor arra, hogy az együttműködésünk keretein belül nem csak polgárőr száll ki a polgárőr autóból, hanem rendőr is, és akkor nyilván ő már mindazzal az intézkedési bázissal, ami neki rendelkezésre áll, azzal fel tud lépni a bűnelkövetővel szembe. Nyilván a polgárőrségnek a mozgástere szűkebb, hiszen mi elsősorban figyelünk, jelen vagyunk, észlelünk, jelzünk, de ha velünk van a rendőrjárőr is, akkor nyilván ő már egy másabb tekintetbe is fel tud lépni, tehát nem kell megvárni azt, hogy a rendőr odaérjen, ha velünk jött. De nem mindig van erre szükség. Egyébként, ha végig tekintünk a közbiztonság helyzetén, de mindenki csak gondoljon arra, hogy ő mikor kilép az utcára, akkor biztonságba érzi el magát. És azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteget javult, tegyük fel, ha már itt a 35 évet említettem, az elmúlt 35 évben rengeteget javult Magyarországon a közrend és a közbiztonság helyzete, tehát azt gondolom, hogy alapvetően az embereknek nincs mitől félniük. Biztonságos Magyarország, sőt a világ egyik legbiztonságosabb országa, és vannak, akik ki is emelik, több alkalommal olvashatjuk híradásokba is, amikor mondjuk zsidó honfitársaink megemlítik, hogy ők úgy gondolják, hogy számukra Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, hiszen őket itt nem éri támadás. De nem éri támadás más sem, mert egy jó közbiztonsági rendszer van, a rendőrség odafigyel, térfigyelőkamerák működnek, az embereknek munkája van, a polgárőrség közreműködik, továbbra is azt az évi 10 millió szolgálati órát, amelyet országosan a polgárőrség biztosít ahhoz, hogy az ország biztonságosabb legyen, hogy ezt a közbiztonságot megőrizzük, azért az is egy, úgy gondolom, hogy egy fontos tényező, és ennek a 10%-át, illetve a polgárőrök 10%-át, a polgárőr egyesületek 10%-át továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye biztosítja. Ez számunkra büszkeség, hiszen amikor dr. Túrós András elnök úr meg szokta említeni, hogy a polgárőrség zászlós hajója az Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, akkor azért mégiscsak ez a mondat szokta a mi szívünket is melengetni. Polgárőröknek a legfontosabb feladata az volt, hogy azokkal a helyismeretekkel, amellyel lehet, hogy egy polgárőr, aki egy adott településen lakik, beszélget emberekkel, odafigyel bizonyos mozgásokra, esetleg odafigyel olyan mozgásokra is, amit a rendőrök javasoltak, hogy mit érdemes szem előtt tartani. Ezzel a helyismerettel, ezzel a specialitással, ami egy polgárőrnek a sajátja, hozzá tud tenni ahhoz, hogy bizonyos jelzéseket adjon a rendőrségnek. Hol látott gyanús kocsit, ami esetleg többször jön-megy? Hol lát esetleg olyan embereket, akikről azt feltételezi, hogy esetleg ők drogot árusítanak? Hol vesz olyan olyan embereket, esetleg fiatalokat észre, akik nem úgy viselkednek, mint általában. Tehát látszik esetleg rajtuk, hogy valami probléma van. Talán amiatt, hogy feltételezi, hogy fogyasztottak valami olyat, amit helytelen volt fogyasztani. Tehát ezzel a helyismerettel tud segíteni a polgárőr a rendőrnek elsősorban, és hát természetesen észreveheti magába a járőrszolgálat alatt is, hogy valahol valami átadás történik, valahol valami gyanús jármű érkezik, és akkor rögtön jelezheti a rendőrségnek. Ha azon a településen térfigyelő kamerarendszer is van, akkor nyilván már az is lehet egy nyom, visszakövethető, honnan jött, hova ment, több helyen megállt, ott, ahol megállt, ott esetleg észre lehetette venni, hogy valaki bódult állapotban jelenik meg. Tehát ezek sok összefüggéssel rendelkező információk, amelyek aztán végül segíthetik azt, hogy a rendőrség a terjesztőknek a nyomára bukkanjon, és olyan akciók történjenek, amelyeket egyébként a tévében vagy az interneten is többször a rendőrség közé tett, hogy milyen elfogásokat végzett, és hát azért az mindannyiunk érdeke, hogy a településeink a drogtól szabadok, tiszták legyenek. Ha ebbe valamit tudtunk segíteni információadással, akkor már megérte, hogy ezzel a programmal is foglalkoztunk 2025-ben. A legtöbb település, ahol jelen vagyunk, nem fertőzött. Tehát nem vesznek észre úgy a polgárőrtársak problémát, hogy ezt megemlíteni kellene. Tehát feltételezhetően, ahogy a mi meglátásunk ezt mutatja, a mi vármegyénk nem a legfertőzöttebbek közé tartozik, de nyilván, ha egy valaki is elkallódik emiatt, az is baj, tehát meg kell próbálnunk minden fiatalt megőrizni azért, hogy tiszta, egészséges, jó életet élhessen. Szerintem általában kell vele foglalkozni. Nem gondolom azt, hogy mondjuk azon a településen, amelyet én vezetek, magasabb lenne ez az arány, mint máshol. Szerintem nincs nagy veszély, de azért, hogy ne is legyen, oda kell figyelnünk. Így mi is Taktaharkányban egy nagyon komoly térfigyelő kamerarendszert működtettünk. Nagyon örülünk neki, hogy egyébként helyben van egy rendőrőrs, és hát az egyik alapító település a polgárőrség tekintetében Taktaharkány, tehát ahogy az országos mozgalom 35 éves, úgy a Taktaharkány is, így mint az egyik legrégebbi, legstabilabb polgárőr egyesület, a mi polgárőrtársaink is odafigyelnek arra, hogy nagy probléma ne történjen. 4 új egyesületet vettünk fel 2025-ben, volt megszűnés is, illetve volt átalakulás is. Alakult meg tavaly úgy egyesület egy településen, ahol már volt. Ezt az egyesületet egyébként most készülünk felvenni a szövetség tagjai sorába, hiszen a bejegyzési eljárások most vezettek végig. De például, ha Miskolcot nézzük, Miskolcon immár a Pingyomra 2 egyesület is felügyel, hiszen a helyőcsabai részben átalakulva odafigyel már Pingyomra, de Pingyomra egy korábban létrejött egyesület is odafigyelt. Ilyen átalakulásokat kell elképzelni, és azok az új egyesületek, amelyek létrejöttek, nyilván erősíteni fogják azokon a településeken is a vármegye közrendjét, közbiztonságát, ahol most már ők is részt vesznek, dolgoznak. Természetesen ilyenkor túl kell, hogy essenek egy oktatáson, meg kell, hogy szerezzék a polgárőrigazolványt, de hát ha ez megtörténik, akkor be tudnak állni ők is a sorba, fel tudják venni ők is a polgárőr formaruhát, természetesen pályázatok függvényébe vagy támogatás függvényébe járműhöz is juthatnak, és akkor egyre erősebb tud az ő közreműködésükkel is lenni az a közbiztonság, amelyet egyébként igyekszünk megőrizni a vármegyében. Egyébként, ha már itt a pályázatokról beszélek, a Nemzeti Együttműködési Alapnak nagyon várjuk az eredményét. Az az örömünk, hogy jó néhány egyesületünk, tehát az egyesületeinknek több mint a fele ezen részt vesz. Van a egyszerűsített Nemzeti Együttműködési Alapos pályázat, amely 400.000 forint automatikus támogatást jelent. Nagyon örülünk, hogy ezt a kormányzat létrehozta, hiszen itt ez nem a legnagyobb összegek közé tartozik, tehát nem milliókat lehet nyerni, de egy kisebb egyesületnek ez a 400.000 forint nagyon ideális, hiszen azt a támogatást, amelyet az Országos Polgárőr Szövetség átutal a Vármegyei Polgárőr Szövetségnek, mi pedig tovább utalunk az egyesületeknek. Ez a 400.000 forint plusz, amit mi tudunk adni, tegyük fel, 150-200.000 forint, már elégséges tud lenni, hogy alaphangon elműködjön egy egyesület, különösen, ha az adott önkormányzat is tud nekik valamit segíteni. Emellett pedig a kormányzat biztosítja az összevont vagy működési támogatásos pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alap keretében, amelyen tavaly is szép számmal nyertek egyesületeink, ezek már nagyobb összegek, itt már nagyobb feladatot is lehet végezni, és hát az is boldogsággal töltött el minket, hogy miután a kormányzat megerősítette az Országos Polgárőr Szövetség támogatását is, ezért a 2025-ös évben, és erre készülünk idén is, minden új egyesület, amelyik megalakul, 600.000 forintos induló támogatással tudjuk ellátni. Ezzel már nyilván fel tudnak ruházkodni, és el tudják kezdeni a feladataik ellátását. Ami pedig újabb jó hír, hogy megjelent a Magyar Falu programon belül a Falusi Civil Alapnak is a pályázati felhívása. Innen is biztatom polgárőr egyesületeinket, hogy vegyenek rajta részt, és igyekezzenek onnan is olyan eszközöket beszerezni, amelyre szükségük lehet. Eszközbeszerzésre is tudnak pályázni, ingatlan felújításra is tudnak pályázni, illetve új gépkocsinak a beszerzésére is. Ez nagyon jó hír, bár az egyesületeink nagy része rendelkezik gépkocsival, de ha lehetőség van arra, hogy újra cseréljék, vagy újabbra cseréljék, az mindig egy nagyon szép előrelépés. Amikor elmegyek egy-egy oktatásra, vagy egy-egy rendezvényre, akkor azt látom, hogy vannak fiatalok, tehát jönnek. Természetesen még az ifjú polgárőrök tekintetében is azt mondhatjuk, hogy van növekedés, de a 20 éves, 30 éves fiatal korosztály is érdeklődik a polgárőrség iránt, és jó néhányan jönnek és belépnek. Ez nagyon jó dolog, hiszen ők is fontosnak tartják, hogy azzal a társadalmi munkával, hiszen azért szögezzük le, hogy a polgárőrök ingyen, térítésmentesen végzik a munkájukat, tehát azzal a társadalmi munkával, amellyel ő részt vesz a közbiztonsági tevékenységben, azzal erősíteni tudja annak a környezetnek, annak a településnek, településrésznek a közbiztonságát, ahol ő erre néhány órát rászán az életéből. Nyilván vannak olyan polgárőrtársaink, legtöbbször ők a nyugdíjasok egyébként, akik jobban ráérnek, több időt tudnak a polgárőr szolgálatra szánni, és vannak, akik munka mellett vagy iskola mellett teszik ezt, de nagyon köszönjük mindenkinek a munkáját, hiszen akárki akármennyit tud erre tenni, azt mind arra szánja, hogy Magyarország, illetve az a település, ahol ő él, biztonságosabb, nyugodtabb legyen, békésebb. Ez nagyon fontos nekünk leszögezni, hiszen tudjuk jól, hogy mennyire fontos a béke. Magyarország a békeszigete, a településeinken nyugalom van, béke van, egyikünknek se hiányzik, hogy olyan problémákkal kelljen szembesülni, mint tegyük fel a szomszédos országunkban, ahol 4 éve zajlik a háború, és nem látjuk a végét, pedig már nagyon jó lenne, ha béke lenne ott is. A polgárőrség már szolgáltató polgárőrség is. Ezt a koronavírus idején kaptuk meg ezt a jelzőt, hiszen akkor is igyekeztünk odafigyelni azra a korosztályra, az idősekre, vagy a beteg, nehezen mozgó emberekre, akik akkor kiszolgáltatott helyzetben voltak. Most is nyilván, ahol leesik a hó, nagy hó van, jég van, nehéz közlekedni. Szintén ennek a társadalmi rétegnek, az idősebb honfitársainknak, a betegséggel küzdő honfitársainknak különösen nehéz. És a települések nagy részén a polgárőrök beültek a kocsijukba, elkérték esetleg azt a listát, ha nem tudták maguktól, az önkormányzattól, hogy kikre kell jobban odafigyelni, és végigmentek, megnézték, hogyha tudták, hogy az az idősebb néni bácsi fával fűt, szénnel fűt, akkor figyelték, hogy füstöl-e a kéménye, figyelték, hogy el van-e seperve előtte a hó, esetleg volt, akinek be is segítettek, akár a hó elseprésébe, vagy a tűzifa felvágásába, illetve este figyelték, hogy világít-e nála a lámpa, tehát, hogy nincs-e olyan probléma, amikor be kell avatkozni. Mert ha látják, hogy nem füstöl a kémény, nem világít a lámpa, el sincs seperve a hó, akkor lehet, hogy valami probléma történt, akkor becsengettek, bekopogtattak, bementek, megkérdezték, hogy tudnak-e segíteni, és nem érkezett olyan információ, hogy bárkivel probléma lett volna, de nagyon fontos, hogy a polgárőrök odafigyeltek, odafigyelnek, mert mindenkire szükség van, mindenkire oda kell figyelnünk, mindenki számít, és ha a polgárőrség ebben tud segíteni, hogy szétnézzen, akkor ezzel is megtettük a magunkét. 2024 volt az illegális hulladék lerakó helyek felszámolásának éve, illetve felderítésének éve a polgárőrségben. De amikor van egy speciális témánk egy évben, az nem csak arra az évre vonatkozik, ahogy a drogmegelőzés, az ifjúságvédelem sem csak a 2025-ös évre vonatkozott, úgy a külterületekre való odafigyelés sem csak 2024-re vonatkozott. Tehát azóta is, ha a polgárőrség azt veszi észre külterületeken, hogy valaki illegális hulladékot helyezett el, akkor azt jelzi a megfelelő szervek felé, akár a hulladék radaron keresztül, akár az önkormányzatnak szól, vagy megfelelő információt oda eljuttatja, hova kell. Ha valakinek gazdának a földjére tették, akkor nyilván a gazdának jelzi. És miután külterületeken mezőgazdasági termelés folyik, ezért jó néhány egyesületünk, mezőgazdasági a vármegye nagy része részt vesz a külterületeken a gabona növényeknek a megőrzésében, és azáltal, hogy külterületi szolgálatot lát el, és ha azt látják azok, akik esetleg nem ültették, csak aratni szeretnék a növényt, hogy ott mozgás van, akkor nyilván nem mennek oda, ezáltal is segíthetünk mi polgárőrök a termésnek a megőrzésében, és a települések jelentős részén ezt meg is tesszük.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a Borsodabau-Zemplén vármegyei polgárőrség tavalyi eredményeiről volt szó. Szemán Ákost, a Borsodabau-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnökét hallották. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.